Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, március 27-e van, köszöntöm Önöket. Az egészségkódban ma szó lesz a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ rákkutatásban elért legújabb eredményéről. Dr. Pankutai Tibor, a HCM egyik kutatócsoportjának vezetője válaszol majd az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre. A műsor első vendége Póda Tamás, a Synlab Hungary kereskedelmi és marketing igazgatója, akivel ezúttal az okosleletről és a pajzsmiriggyel kapcsolatos betegségek előrejelzéséről lesz szó. Szakmai partnerünk a Semmelweis Premium, az ügyvezető Kovács Róbert is velünk tart.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
A rák kialakulását ma már molekuláris szinten vizsgálják a kutatók. Térképet rajzolnak az egymást követő lépésekről, amik kóros működésre vesznek rá egy-egy sejtet. A HCM kutatói gépi tanulás segítségével ott, ahol az emberi elemző képesség kevés, ott lépnek fel. A vonalban itt van velünk dr. Pankutai Tibor, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ genomintegritás és DNS hibajavítás kutatócsoportjának a vezetője, akit üdvözlök szeretettel. Halló!
Halló, itt vagyok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Mielőtt rátérünk magára a molekuláris mechanizmusra, ugye a HCM-nek ez a kutatócsoportja a melanóma kialakulását vizsgálta, erről gyűjtött információkat, és az itt megszerzett adatok és információk alkalmazhatóak voltak más a daganatos betegségek kialakulásának megismeréséhez. Ez így pontos?
Ez így teljesen pontos. Több rák molekuláris diagnosztikáját célzó kutatásunk van. Ezek közül az egyik legfontosabb, ez az ön által említett melanoma kutatás. Ebbe körülbelül 100 darab beteg volt bevonva. Ők nekik összességében több áttétjük volt mindegyikőjüknek, és ezeknek az áttéteknek a molekuláris kialakulását és az egymáshoz való viszonyát vizsgáltuk, és ebből egy olyan általános következtetést találtunk, ami teljes mértékben átformálhatja azt, hogy hogyan kell kezelni egy daganatos beteget, és hogyan viszonyuljunk az áttétekhez.
Mi volt a legfőbb tanulság ebben a felismerésben? Szóval mi volt az, amikor arra jöttek rá, hogy ez más daganatos betegségekre is alkalmazható? Szóval volt-e valami olyan felismerés, ami korábban nem adatott meg?
Két nagyon fontos megállapítást találtunk. Az egyik az, hogy gyakorlatilag az egyedi áttétek egy új szövetbe kerülve, tehát egy áttét egy szövetbe találva, egy másik áttét egy másik szövetben, teljesen más molekuláris hátteret mutat. Ez azt jelenti másképpen, hogy az adott szövet, ahova bekerül az adott tumorsejt, teljesen átprogramozza azt a sejtet. És hogyha megnézzünk mondjuk két páciensnek ugyanolyan szövetből származó daganatát, mondjuk két májátétet, akkor ezek molekulárisan sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint egy páciensbe származó, mondjuk egy agyi és egy máj áttét. A másik nagyon fontos megállapítás pedig az volt, hogy az esetek nagy részében azt látjuk, hogy a DNS károsodás az megemelkedik a daganat sejtekben, ebben semmi újdonság nincsen. Ez nagyon sokszor tetten érhető, hogy a DNS-ben, a kulcs DNS hibajavító génekben keletkezik egy mutáció. Ilyen szerintem a PL3 erről nagyon sok mindenki hallott már.
De melyikről,
nagyon
bocsánat?
Sok esetben nem a P53 génről. Ez az év molekulája is lett, azt hiszem 2008-ban, de ebben nem vagyok biztos pontosan a dátumban. És ez egy nagyon-nagyon fontos szabályozó mechanizmusunk. Ez dönti el, hogy a sejt gyakorlatilag túléljen, vagy ne éljen túl. És azt találtuk, hogy nagyon sok betegnél nincs ebben a génben mutáció. Tehát nem magyarázza azt, hogy mi történhet itt. De gyakorlatilag azt látjuk, hogy erről a génről fehérje nem képződik, és ezt pedig úgy hívják, hogy epigenetikai reguláció, tehát ahhoz köthető, és egy ilyen, ennek a hiányában ugyanaz a fenotípus, tehát ugyanaz a daganatos folyamat indul be. Tehát nem feltétlenül kell mutáció szinten keresnünk, hanem gyakorlatilag az látszik, hogyha a gének kikapcsolnak, akkor ugyanazt az eredményt fogjuk kapni, viszont terápia szempontjában jelen pillanatban csak a DNS alapú mutációkat veszik figyelembe.
Annak volt valami különleges oka, hogy melanómából, mint primer daganatból indultak el?
Igen, a melanoma, hogyha nagyon korán észreveszik, és nyilván egy bőrvizsgálattal viszonylag könnyen észrevehető, akkor nagyon-nagyon jó a túlélési aránya. Viszont, hogyha egy melanoma áttétet képez, akkor ez nagyon-nagyon romlik ez a túlélési esély, és egy ilyen áttétes állapotot próbáltunk föltérképezni pontosan, hogy mi történik a betegen belül, és erre próbáltunk megoldást adni. Ez volt az elsődleges oka, de mint említettem, hogy nem csak a melanomával foglalkozunk, hanem van olyan projektünk, ami emlődaganattal, van olyan, ami tüdődaganattal foglalkozik. Tehát úgy fogalmaznám meg, hogy a legáltalánosabb és a legnagyobb populációs érintettséggel rendelkező daganatokat próbáljuk föltérképezni.
Mi várható még ebben a kutatásban? Ha jól értem, akkor most történt egy olyan felismerés, hogy az adatokat még mire tudják használni, de innen hogyan mennek tovább?
Először is nagyon fontos megemlíteni, hogy ez egy olyan vizsgálat volt, ahol az adott páciensnek nagyjából minden elérhető vizsgálatát elvégeztük. Itt vizsgáltuk a DNS-ét, vizsgáltuk az RNS molekuláit, a transzkriptomikáját, és vizsgáltuk a fehérje szintű adatait. Na most ebből gyakorlatilag több terabájtnyi adat keletkezett, és ez az első tanulmány, amit most mi itt hamarosan publikálni fogunk, ez még csak a felszíne annak, hogy ebben mennyi információ rejtőzik. És a végső cél az lenne, és ezzel zárjuk elsődlegesen a cikket is, hogy adjunk egy olyan számadatot, amivel meg lehet azt mondani, hogy melyik a legagresszívabb áttét jelen pillanatban, melyik okozza a legnagyobb valószínűség az adott páciensnek a halálát. És a következő lépés az, hogy erre a molekuláris mintázatra egy megfelelő terápiás válaszreakciót is kalkuláljunk, és megmondjuk, hogy nagyjából milyen típusú terápiával lehetne a legjobban kezelni azt az adott daganatot. A másik nagyon fontos információ, ami viszont szintén kinyerhető ebből az egészből, hogy innentől kezdve személyre tudjuk szabni azt az adott terápiát, megmondjuk, hogy első körben ezt a daganatot ezzel távolítjuk el, de egy kombinatórikus kezeléssel valószínűleg most egy nagyon-nagyon pessimista állapotot nézve, a 8 áttétből gyakorlatilag 6-ot az anyomba vissza tudnánk fordítani.
Minden esetben képződik áttét a melanómánál?
Nem. Abban az esetben, hogyha korán észreveszik, akkor nem. De ez csak időkérdése. Minden daganatra igaz az, hogy amíg az elsődleges, csak az alap daganat, ami kialakult, az van jelen a szervezetben, addig viszonylag jó eséllyel gyógyítható a beteg. De hogyha nem veszik észre időben, és egy melanománál viszonylag könnyű ezt észrevenni, ahogy mondtam, egy egyszerű vizsgálattal, ha nem veszik észre időben, akkor majdnem biztos, hogy egy áttét fog megjelenni valahol a szervezetben később. Ez nyilván függ a molekuláris profiltől és függ a DNS mutációs mintázattól, nagyon sok mindentől, hogy mitől lesz agresszív egy melanoma későbbiekben.
A családi anamnézis az mennyiben segíti egy ilyen kutatásnak az előremenetelét? Szóval most itt információkról, adatokról beszélünk, amik feltételezem, hogy működnének anamnézis nélkül is. De hogyha van családi anamnézis, az nem lesz-e megtévesztő?
Semmiféleképpen nem, mert mindig nagyon fontos kiemelni azt, hogy egy daganat kialakulásában ugye két fő faktorról beszélünk. Van az a hozott öröklött genetikai háttér, amit a szüleinktől kapunk, és ennek a genetikai háttérnek a figyelembevétele egy családi családfellemzésnél fogja már azt meghatározni, hogy egy adott páciensben mondjuk mekkora esélye számolhatunk egyrésztről rizikófaktorra. Egy másik fele pedig a szerzett, tehát a viselkedésünk alapján alakul ki. Tehát mondjuk egy melanoma esetében az extrém UV-sugárzás, tehát a fényvédőkímek nélküli napozás, az tipikusan egy ilyen probléma tud lenni. Tehát a válasz röviden, tömören, egyik oldalra a családi anamnézis nagyon fontos, másik oldalra pedig nagyon fontos azt feltérképezni, hogy kinek milyen a mindennapi, hétköznapi viselkedése.
A kutatás során azzal foglalkoznak-e, most ugye itt megint csak arra utalok, hogy rengeteg adatról van szó, hogy a terápia, illetve hogy milyen terápia vezet célra? Tehát a kutatásnak mely szakaszában derül az ki, hogy ez kemoterápia lesz, gyógyszeres kezelés, esetleg invazív beavatkozás, tehát mikor derül az ki, hogy mit kell alkalmazni?
Ez elsődlegesen nem a mi feladatunk, itt mindig mi javaslunk az onkológusnak egyébként megoldásokat, de a döntést és a kezelésnek a megoldása mindig az onkológus kezében van. Viszont egy pontosabb képet tudunk neki adni, sokkal több információ alapján, akkor ő könnyebben tudja azt eldönteni, amit éppen kérdezett, hogy ez egyszerűen egy sebészeti eltávolítás lesz, vagy célzottan egy kemoterápiásszer lesz, vagy ne adj Isten, pontosan olyan mintázatot mutat, ami egy immunterápiás eljárásnál közel 100%-os esélyt jelenti az adott páciensnek. Tehát ez alapján, a mintázat alapján meg lehet mondani azt, hogy melyik irányba menjen az onkológus, és javaslatot tesz.
Ugye az IPM-ben megjelent cikk, ami ugyanerről a kutatásról szól, azt írja, hogy az elmúlt évtizedekben a daganatok kezelése ugye fejlődött. A 70-es években a prosztatarák 5 éves túlélési esélye 25% volt, ez ma már ugye 95%. Ugye nem tudom ezt, hogyha 50-es évek, hogyha 50 évet nézünk, akkor mióta ugye az adatalapú kutatásokat levezetik, ez mennyiben változtatta a diagnózisnak a javulását, és ehhez a százalékhoz mennyiben járult hozzá?
Nagyon sok daganat esetében jelentős javulás figyelhető meg. Sajnos két faktoros ez is, mint minden más, amit egész ideig beszélgettünk. Egyik oldalról a nagyobb populációszám és az öregedő társadalom miatt egyre több daganatos beteg van. Viszont egy nyugati társadalomban sokkal jobb terápiás, diagnosztikai és terápiás eljárások vannak, ami nagyban megemeli a daganatos betegeknek a túlélési esélyét. Ha most csak az elmúlt pár évet nézem, a molekuláris diagnosztika körülbelül hasonló fejlődésemmel járt, mint az elektromos autóknak a fejlődése. Tehát ez az egy dinamikusabban fejlődő tudományterület. Pontosan abból kifolyólag, amit ez a kutatás is kihasznál, hogy nagyon precíz technológiák vannak, elérhetőek, nem feltétlenül még mindig a rutin diagnosztikában, de már itt vannak, és ezeket a technológiákat, hogyha bioinformatikailag és mesterséges gépi tanulással értelmezzük, akkor nagyon-nagyon emelkedik egy daganatos betegnek a túlélése. Hogyha csak egyszerű, nem is egyszerű, inkább azt mondom, hogyha egy viszonylag új technikát veszünk, amire a folyadék biopsziát tekintjük alapnak, akkor ebben a vizsgálatban például egy adott páciensnek a terápiára adott választát tudjuk folyamatosan monitorozni. Tehát a véréből vizsgálni tudjuk a tumorsejtek által kibocsátott DNS állományból, hogy ez az adott daganat jól reagál arra a kezelésre, eltűnik ez a mintázat, vagy mondjuk egy két év múlva visszajön, ami meg azt jelenti, hogy kialakult egy rezisztencia, vagy a daganat elkezdett újra növekedni és váltani kell. Tehát olyan lehetőségek vannak most már jelen pillanatban a diagnosztika és a terápia terén, ami mondom egy 5-6 évvel ezelőtt még nem volt jellemző.
Vannak olyan típusú daganatok, amelyek nagyon makacsak és ellenállnak mindenféle innovatív kezelésnek, terápiának és egyebeknek, és még mindig feladják a leckét mind a kutatóknak, mind a gyógyító orvosoknak?
Sajnos van egy-két ilyen daganat, ami nagyon-nagyon rezisztens, és az esetek nagy részében azt mondom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy későn veszük észre. A iskola példája ennek például a pajzsmirigy daganat. Közel 95-97%-os halálozási arányal rendelkezünk.
Ez amiatt, mert későn veszük észre, és akkor már elkésett a terápia.
Feltétlenül a tünetei nem annyira feltűnőek.
Pontosan az összes ilyen mély belső szerveket érintő daganat nagyon-nagyon veszélyes. Mondjuk egy tüdődaganat esetében is nagyon rosszak a túlélési esélyek, mert későn veszik észre, és olyankor már egy olyan agresszív molekuláris mintázat van, ami kezelés szempontjában nagyon komoly kihívásokat jelent az onkológusoknak.
Vagy ahogy az előbbön is mondta, addigra már áttétek vannak máshol a szervezetben.
Igen, ez innentől kezdve gyakorlatilag egy húz meg erez meg játék, mert nem lehet azt tudni, hogyha jól kezeljük az elsődleges daganatot, egy fél év múlva megjelenik egy másik daganat. És most még jelen pillanatban képi diagnosztika a gold standardje az összes diagnosztikai eljárásnak. Tehát ez azt jelenti, hogyha bármit találunk, a képi diagnosztikával mindig megkísérlik validálni. És egy képi diagnosztikának minél mélyebben vagyunk egy adott szervben, vagy az egész szervezetet nézve, annál rosszabb lesz a felbontása. Tehát ez gyakorlatilag egy fél centis daganatot vesz észre, ami már milliárd vagy 10 milliárd sejtet tartalmaz.
Ez a képi diagnosztikának a hátránya ezek szerint?
Nem jutott el még ide tulajdonképpen.
Pontosan, én így fogalmaznám meg, hogy ez nem a hátránya, mert nyilván a képi diagnosztika nélkül sokkal rosszabbak lennének ezek az arányok. A képi diagnosztika technológiai felbontásának a határa jelen pillanatban itt van. Azért mondtam, hogy felszínhez közel nem kell pár milliméteresnek lenni, tehát 1-2 milliméterest is észrevesz már, de mondjuk egy tüdőben vagy egy májban lévő áttételt sokkal nehezebb diagnosztizálni. És itt hozzátenném még az adott radiológus szakembernek a szeme és a tapasztalata, az szintén nagyon sokat számít, hogy mit vesz észre, vagy mit nem.
És itt ugye már megint előjön a mesterséges intelligenciával történő leletezés adott esetben. Hogy
ez lesz a végszó, igen.
Hogy a leletező szakorvos lehet, hogy nem venné észre, de a mesterséges intelligencia, aki millió vagy 10 millió leletet tart a fejében, és tapasztalatot, annál talán nagyobb esély van, hogy minden legapróbb jel előjöhessen.
Igen, úgy gondolom, hogy az a másik terület, ahol nagyon komoly robbanásszerű változás fog megjelenni. A patológiai, nemzetközi patológiai konferenciákon jelen pillanatban ez a másik fő téma a molekuláris diagnosztika mellett, hogy a képi diagnosztika mesterséges intelligenciával történő előszűrése milyen mértékű újdonságot fog eredményezni az adott diagnosztikában. Uh-huh. Tehát nem biztos, hogy minden egyes leletet meg kell néznie majd a későbbiekben radiológusnak. Elképzelhető, hogy nekik csak az lesz a feladatuk, hogy a problémásabb eseteket validálják, amit mondjuk egy gépi tanulással, egy mesterséges intelligenciával azonosított a rendszer.
El tudjuk ezt képzelni egyébként, hogy egy sok millió vagy sok százezer leletet fejben tartó mesterséges intelligencia valamit kevésbé vehet észre, vagy vesz észre, mint egy nagyon tapasztalt leletező radiológus? Hogy lehetséges ez?
Jelen pillanatban én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia elég komoly fejlődés alatt áll, ahogy mondtam, de minden egyes ilyen technológiának megvan a határa, és az meg egy másik nagyon fontos etikai kérdés fog majd felvetni a későbbiekben, hogyha egy gépi algoritmus azonosított egy adott daganatot, és mondjuk az rosszul lett azonosítva, azért kivállalja a felelősséget. Itt minden egyes esetben nagyon fontos az, hogy az adott szakorvosnak a felelőssége az, hogy egy adott daganatra rámondja, hogy daganat vagy nem, és ezért mondtam azt is, hogy a problémásabb eseteknél valószínűleg itt az emberi szakértelmet és az emberi tapasztalatot kiváltani soha nem lehet majd.
Vagy legalábbis a felelősséget valakinek fel kell vállalni a döntésért. Igen, a pontosan.
Az jobban hangzott, amit az előbb doktor úr mondott, tehát hogy a felelősség az egy bürokratív, vagy nem tudom, egy papírmunka.
Azért az orvosi szakmában az etikai kérdés is.
Az meg a másik, igen. Viszont nyilván a kettőnek együtt kell jól működnie. A gyakorlatban ez hogy fog kinézni egyébként? Most itt az onkotímeknek a munkájáról beszélek. Hogyan fog átalakulni a diagnózis felállítása, és hogyan zajlik majd a kommunikáció egy onkotím és a kezelő orvos között?
Erre már egyetemű törekvés van Magyarországon is, hogy a klasszikus onkotímek, ami a különböző orvosi disziplinákat jelenítette meg, föláll mellé egy molekuláris onkotím, aki a molekuláris leletek értelmezéséért felelős. Ahogy említettük, itt nagy mennyiségű adatról van szó, tehát itt egy bioinformatikusnak a jelenléte feltétlenül szükséges, biostatisztikusnak a jelenléte szintén szükséges, kell egy molekuláris biológus, tehát itt innentől kezdve az a szakma, ami a klasszikus orvosi szakma, kiegészül olyan társszakmákkal, mint például a biológus vagy az informatikusnak a jelenléte, és az adatok értelmezése után fog majd oda kerülni a klasszikus onkotím elé, ahol pedig a képi diagnosztikát nézik meg hozzá, a sebész el fogja mondani az ő tapasztalatát ebből az egészből. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a felállítása minden egyes országban és minden egyes városban, ahol létezik ilyen molekuláris diagnosztikai egység, nagyon fontos lesz, és kikerülhetetlen. Uh-huh.
Itt már csak az a kérdés, hogy lesznek elegen egy onkotím felállításához.
Én úgy gondolom, hogy kevés mértékben lehet az ember pozitív és bizakodó. Én úgy gondolom, hogy azok a szakemberek, akik ezeknek a molekuláris onkotímeknek a működéséhez szükségesek, Magyarországon megtalálhatóak, és a Semmelweis Egyetemet nézem, a Pécsi Egyetemet nézve, vagy a Szegedi Tudományi Egyetemet, ezek a kollégák ott vannak. A kérdés az, hogy ez a technológia milyen mértékű felhasználását fogja későbbiekben jelenteni, tehát pontosan mennyi vizsgálatra lesz nekik lehetőségük.
Na jó van, minden esetre nagyon köszönjük a beszélgetést, és további jó kutató munkát kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és szép napot önöknek.
Önöknek is. Dr. Pankotai Tiborral, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HCM genomintegritás és DNS hibajavítás kutatócsoportjának vezetőjével beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.